Természetesen együnk el is imádságra készüljünk az alkalommal. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a napfényes, csodálatos délelőttöt és a helyet, ahol lehetünk. Köszönjük neked, hogy olyan megragadó és olyan szívünkig ható az a gondoskodás és szeretet, ahogyan rólunk gondoskodsz, ahogyan ezt a teremtett világot is számunkra élettérül adtad. Köszönjük neked, hogy a fény, a világosság az átjárja a lelkünket is. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy fölemelsz bennünket olyan magaslatokra, olyan helyszínekre, olyan helyzetekbe, ahol megtapasztalhatjuk a te végtelen szeretetednek közelségét. És köszönjük, hogy nincs olyan mélysége sem az életünknek, ahova ne érne le a te szereteted. Áldunk téged, hogy átfog bennünket és körülölel a te lényed, a te hozzánk hajló, csodálatos valóságod. És azt is látod, Úr Jézus, hogy nem tudunk angyalok nyelvén szólni. Nem tudunk fenykölten még beszélni sem. Pedig olyan csodálatos rólad szólni, és olyan csodálatos lenne veled megtelve másokhoz lépni. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy a te lelked, mégis a te hatalmad által az egyszerű szavakat mennyei szóvá formálják. És könyörülj, hogy amikor egymáshoz fordulunk, tudjunk építő módon beszélni. Kérjük, hogy szenteld meg így most az alkalmunkat is, hogy a te ígédnek áldott ereje hadd munkálkodjon bennünk. És nyisd meg a szívünket, nyisd meg az ígédet, és nyisd meg majd a szánkat is a beszélgetésre. És kérünk, hogy ma is hadd jussunk előbbre, hogy dicsérni tudjunk igazán, teljes szívvel és őszintén téged. Kérjük, hallgass meg, és légy így közöttünk, lelked által. Amen. Olvassuk tovább az igét a Máté írása szerinti evangéliumból, az örömhírből, az 5. fejezet 38-tól a 48. beérő verseiből. Jézus így szól. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel teszek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Hogy a hegyi beszéd hegyén lehet feljebb menni, vagy feljebb lépni, lélekben mindenképpen bizonyára a hegyi beszéd üzeneteink keresztül talán többen érzik úgy, ahogyan sok magyarázó is mondja, hogy itt vagyunk a csúcson. A hegyi beszéd üzenetének természetesen persze mondhatom így az egyik csúcsán. De mindenképpen a lépések, amik vezettek, vezetnek bennünket, most nagyon magasra vittek. Szinte egyöntetően, ahogyan mondtam, minden magyarázó, vagy nagyon sok magyarázó az elhangzott utolsó két ellentétpár üzenetét úgy illeti, hogy ez a hegyi beszéd legmélyebb és legmagasabb pontja. A leginkább csodált és a leginkább ellenzett mondani való ez, ami elénk került ma. Én szeretném, hogyha Jézus kérdése vezethetne bennünket, Jézus szavai vezetnének, ahogyan eddig is vezetett, de vezessen ma is az, ami a különbségre kérdez. Ugye így mondja itt a végén Jézus, mennyivel tesztek többet másoknál? Tulajdonképpen mindaz, amit hallunk, hallottunk, és mindaz, amit maga a kereszténység jelent, benne van ebben a kérdésben. Mennyivel tesztek többet másoknál? Ez az alapvető kérdés. Ha csak ezt a kérdést magunk elé állítanánk, akkor azt gondolom, hogy nagyon komolyan lehetne és lehet ez alapján, a kérdés alapján megvizsgálni a mi kereszténységünket, Krisztus követésünket, valódi tanítványságunkat. És a kérdés kulcsa maga a kérdező, testvérek. Hiszen itt is, és most így mondom, itt különösen is felragyog. Egyedül nem megy. Sőt, azt is mondhatja valaki, hogy mindez képtelenség. És Jézus Krisztus valóban nem is úgy mondja ezt el, mint amit el lehetne, el kellene vonatkoztatnunk az Atyától és tőle, és nyilván a Szentlélek Istentől. Mert Jézus Krisztus önmagát mutatja be, önmagáról beszél, önmagára utal, és a mennyei Atyára utal ezekben a szavakban. Ha őket nem látjuk ezekben a gondolatokban, ha nem látjuk mögötte őket, teljesen értelmetlen is az, amit itt olvasunk. Mert semmi másról nem beszél ez, mint emberi nézőpont szerint nélkülük a kiszolgáltatottság egyenes útjáról. Sőt, arról is, hogy az ilyen kiszolgáltatott helyzetekben az ember eleve kudarcra van ítélve. Testvérek, világos és egyértelmű az, hogy többet tenni másoknál nem vagyunk képesek. Persze mindig mérlegelünk, és mindig azt mondjuk, de azért én többet tettem másoknál. Csak a mércét, az soha nem a magunk mércéhez kell igazítani, vagy akár mások mércéhez, hanem ahhoz, amit itt elénk tár Jézus Krisztus. Mert többet tenni, igazán jobbat tenni, más tenni, csak ő általa lehetséges. És most egészen egyértelműen világossá válhat, hiszen számomra is így vált világos, hogy mi ez a több. Ez a több, testvérek, a szeretet. Pál apostol így mondja ezt, amikor beszél azokról az ajándékokról, amelyeket Isten az ő népének adott és ad, a lelki ajándékokról, a karizmákról, akkor azt mondja végén, de mutatok nektek egy kivált képen való utat. Ez a kivált képen való út, ez a szeretet. És ő meri azt mondani és megfogalmazni, nyilván nem véletlenül is, az egész Szentírás fényében mondatik ezt ki, hogy ha szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Az az isteni szeretet, amely más, és egészen más, és különb, és több mindennél, ha ez nincs bennem, semmi vagyok. Semmi hasznom, még a hitemből sem. Semmi hasznom az önfeláldozásomból sem. És legfőképpen másoknak sincs haszna igazán belőle. Ez az igazán több, testvérek, a szeretet. És figyeljük meg, hogy Jézus szavaiban világosan ez jelenik meg, ez árad át, hiszen a szeretet iránya a másik ember. És testvérek, ez ragyog fel itt is Jézus szavaiban, ahogyan Jézus egész életében is ez ragyog fel. Ezért nélküle ezt végig gondolni nem is tudjuk, de benne látjuk, benne felismerjük, és általa meg is tapasztalhatjuk. A másik ember van a szeretet mélyén. A másik felé fordulás. A szeretet iránya mindig a másik ember. És a másik, és most figyeljük jól, amit Jézus itt tanít, a másik nem az engem szerető ember csupán. A másik nem az az ember, aki éppen mellettem él, és akivel egészen jóba vagyok. Nem az, aki engem szeret, nem az, aki kedvel, nem az, aki megbecsül, nem az, aki ad és segít és bátorít, nem. Nem csak ez a másik, hanem az is a másik, aki engem gonoszul bánt, az is a másik, aki velem pereskedik, az is a másik, aki kényszerít engem, az is a másik, aki követel, aki ellenséges, aki üldöz engem. Erről beszél Jézus. És nem különböztethetem meg. Ha egyáltalán megkülönböztethetném, akkor csak éppen ellentétes irányba tehetném. Vagyis, persze egy kicsit ezek a szavak most, amiket mondok, nehezen értelmezhetők, de azt mondom, jobban kellene szeretnem azt, aki jóval kevésbé szeret engem, vagy egyáltalán nem szeret engem, mint azt, aki szeret. Ha meg kellene különböztetni, ha nem fordítva, hogy szeretem azt igazán, aki engem is igazán szeret, mert, és akkor itt vagyunk annál, amit itt Jézus végig érint, testvérek, egyetlen kis szóval, amit lehet így mondanunk most, kifejezhetjük ezt, hogy korrektnek lenni. Ahogy adják, úgy adom. Ez a korrektség. Majd itt utalok erre, hogy van ennek szerepe. Jézus ezt nem mondta kétségbe. De nem erről van itt szó. A személyes kapcsolatainkban Jézus sokkal többre, sokkal magasabbra, sokkal mélyebbre vezet akkor, amikor a szeretetet tárja elénk. Nézzük meg testvérek, hogy honnan indul az ember, honnan indulunk és hova vezet el Jézus. Próbáljunk ezen az úton most együtt menni, ezt próbálok ebben amennyire tudok idegen vezető lenni, nem akarok idegen lenni, csak én is ezen az úton járok. Testvérek, onnan indulunk ki általában, és nyilván még ennél mélyebbre fogunk menni, de hogy mindnyájunkat érnek sérelmek. Ha most egy tesztet csinálnék itt a testvérek között, és azt kérdezem, ki az, akinek még nem voltak sérelmei az életében, szerintem akkor én erre föltennék legalább x forintot, hogy 100% lenne az, akinek már voltak. Vannak sérelmeink, kivétel nélkül érnek minket sérelmek. Hosszan tudnánk sorolni. Csak egy kis jelzővel hagyd tegyem, ha majd elmegyünk beszélgetni. Ne ezt tegyük. Testvérek, érnek minket igazságtalanságok. Milyen mérhetetlen terheket jelentenek ezek számunkra. De szeretném, testvérek, a figyelmünket, mert az enyémet is Isten lelke hívta fel erre, felhívni arra, hogy egészen másként kezdünk el gondolkodni és látni, ha megfordul a tekintetünk iránya. Kimondok itt is egy szót, egy bibliai szót, ha megtérünk ebből. Mert mi alapvetően, testvérek, mindig magunk felül értelmezzük a dolgokat. Próbáljuk meg most a másik felől nézni azt. Egészen egyszerűen így, testvérek, mennyi sérelem ér másokat általam? Sorolod? mennyi igazságtalanság terheli a másik ember életét miattam. Ezt is sokat, sokáig tudnánk sorolni. Vagy már megbocsátottunk magunknak. Mi mindent kell elhordozni a másiknak, és még magasabbra megyek, legfőképpen az Úrnak miattam. Mert testvérek, nem az a kérdés pusztán, hogy hogyan bánnak velem. Tegyen fel mindig először a kérdést így, hogyan bánok én másokkal. És ha sérelmek érnek engem, ne úgymond az igazságomért küzdjek, hanem a sérelmezőért, aki engem sérelmezett. A kérdés igazán, hogy hogyan reagálok az engem ért sérelmekre, bántásokra, igazságtalanságokra. Leleplezi a szívünket, testvérek, Isten lelke, az ige. Honnan is indulunk, és hova is érkezünk. És most tegyünk időben is egy, és persze ez lelki képpen is egy nagy visszalépést, ami nem azt jelenti, hogy a kor elhagyott kor lesz számunkra, csak az időben visszamegyünk egészen a bűneset utánig. Mert ott egészen világosan tükröződik, hogy honnan indul a bűnbe esett ember, és újra mondom, hogy sajnos ez a kor nem múlt el, mert ma is a bűnbe esett ember él ezen a földön. Föltehetjük a kérdést most, ezek után a talán lelkileg bennünket mélyen érintő gondolatok után, hogy de hát azért mégis, hát nem kellene valahol igazságszolgáltatásra bíznunk a dolgokat, vagyis mondhatom így is, hogy nem kellene valami módon megválaszolni a bennünket ért sérelmeket? Vagy egészen valaki őszintén, de mégis ezt is meri mondani, hogy nem kellene, nem lenne szükséges valami módon megtorolni az elszenvedett sérelmeket, és akkor itt mentünk, nem fölfelé, talán lefelé, de érezzük, hogy mit jelentenek. Nem mondjuk azt, hogy nincsen ilyen gondolat ebben a világban, és nem lehet bennünk. Testvérek, a Biblia ennek három fokozatáról is ír. Hadd mondjam most el előzetesen, aztán példákkal is ezt illusztrálva, illetve hogy az ige ezt elég tárja három szóval. Van egy jogtalan válasz, úgymond van egy jogos válasz, és van egy szeretetteljes válasz. Mondhatom másként így is, van egy igazságtalan válaszadás a sérelmekre, van egy igazságos válaszadás, és van egy szeretetteljes válaszadás. Nézzük meg ezeket a lépcsőket. És ebben is azt látjuk, honnan is indulunk. Mi az, hogy jogtalan, igazságtalan válaszadás? Az elsőről mindjárt a Biblia legelején, a második lapon olvasunk. Egy bizonyos Lámek nevű férfi így ment haza a feleségéhez. Háda és feleségeihez, pontosabban. Háda és Cilla, ide figyeljetek, milyen ember vagyok én. Ifjat öltem, mert megsebzett. Embert öltem, mert megütött. Nézzük csak, miről van itt szó. Megütötték ezt az embert. Sérelem érte. Jogos, jogtalan, még ebben nem is tudunk belemenni. A lényeg, hogy megtörtént vele ez. Úgy kezdődött, hogyan viccesen és komolyan szoktuk mondani a gyerekek verekedések, hogy hogy is kezdődött, úgy, hogy ő visszaütött. A másik visszaütött, ugye így szokta mondani a bölcs gyerek. Úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött. De mit tett ez a Lámek? Megütötték, lehet, hogy karon, lehet, hogy lábon, lehet, hogy bordán, ő meg agyon ütötte a másikat, nem? Hát azért velem olyat nem lehet ám csinálni, hogy engem valaki megüt, megkapja többszörösen. megkapja százszorosan. Testvérek, innen indulunk. Innen indulunk. Ez az ember önmagában. Mi volt ez? Önkényes önbíráskodás. Mondhatjuk így is, bosszú. Emlékszem egy filmre, 80-as években láttam. Ez volt a lényege. Egy nagyon komoly sérelem érte egy rendőr családját. Aztán a rendőr kivetkőzött a mundérból, meg az emberség kategóriájából, és nem csak azon és úgy, ahogyan érte a sérelem a családját át bosszút, hanem aki lehetett, mindenki bosszút át. És a filmnek az volt a kérdése, ami nagy kérdés volt, hogy ugye ezzel végül is az alvilágban olyan félelmet keltett, hogy visszahőköltek a bűnözők. És ugye ezt vetette föl a gondolat, hogy hát nem így kellene nagyobbat csapni, és akkor fölhőkölnek rá azok, akik egyébként addig úgy érzik, hogy ők vannak nyerekben. Nem megyek ebbe bele, ez a film és ez a történet fölveti ezt a gondolatot, lehet ezen gondolkozni. Mindenesetre, hogy ez nem igazán Isten lelkétől indult, ez nem kérdés. De nagyon sokoknak sokféle gondolat megfogan a fejébe, szívébe, biztos fogunk erről még beszélni. A bosszú. A bosszúnál szinte mindig nagyobbat üt vissza az ember, mint amekkorát kapott. És szinte mindig valamilyen formában halál kíséri a bosszút. Innen indul a bűnbe esett ember. Egy kínai mondás szerint, ha bosszút állsz valakin, akkor rögtön állsz két sírt. Hát ez egy olyan keleti bölcsesség, de valami benne van. Tudja, vagy érzékeli az, aki ezt így gondolja, hogy bosszút állok, abból halál lesz, mert halált nemz, de valószínűleg az a halál halált nemz vissza, mert ez így megy. Mi történt ezzel, és mit tanított ezzel kapcsolatban Isten az ő népének? Mózesen keresztül Isten egy olyan rendet szabott a nép életében, az ő választott népe életében, amiről olvasunk, amit itt Jézus maga is idéz. Tudnilik, Isten egy jogos igazságszolgáltatási mértéket szabott meg a népe körében. Mégpedig azt, hogy limitálta, korlátozta a visszaütés felső határát. Azt mondta, ha a sértett okvetlenül vissza akart ütni, akkor nem neki, tehát nem személyes bosszúból van joga visszaütni, hanem valaki semleges végrehajtó, ugyanazzal az arányjal, ugyanazzal a büntetéssel büntesse a sérelmezőt, amivel ő sérelmezett, vagyis legfeljebb akkora ütést adhat, amekkorát kapott a sérelmezet. Szemet szemért, fogat fogért. Tehát nem azzal a törvénykezési renddel, ami egyébként nagyon hatásos, és még mondom, még ma is gondolkodnak ezen, nyilván az anarchia állapotában lévő, vagy káoszban lévő társadalmakban ez nem véletlenül kerül szóba. Gondolkoznak azon, hogy a súlyosabb büntetés visszatart, féken tart. Ugye, csirkelopás, melyik kezeddel tetted? Ezzel levágjuk. Ezt még ma is megcsinálják. Nem tudom, hogy erről tudnak-e a testvérek. Nem mintha ez az ENSZ mai gondolkodásába beleférne, de ez nem nagyon érdekli azokat, akik ezt gyakorolják. Levágják a kezét. Nem fog többet azzal a kézzel csirkét lopni, ez világos. De ugye egy csirkéért egy kezet, azért érezzük, hogy ez egészen más arány. Isten ilyet sose tanított és sose mondott. Azt mondta, szemet szemért, fogad fogért. Testvérek, ez egy világos, egyértelmű igazságszolgáltatási alapelv. Sosem nagyobbat, mint a sérelem. De, újra mondom, ez nem a sérelmezett joga, hanem ez a jogrend szerinti jog, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy semleges bíróságnak kell így a sérelmezett, a sérelmezőt elítélnie. Tehát nem személyes bosszúról van szó, és itt is erről van szó a Bibliában. Ha valaki verekedés közben kiütötte a másik szemfogát, akkor a büntetés is ennyi lehet, hogy kiverik a szemfogát. És nem én verem ki a szemfogát, hanem valaki más, egy semleges bíróság, mert ha én kiverem a másik szemfogát, akkor elindul a verekedés, és akkor mindenki kiveri mindenki szemfogát, függetlenül attól, hogy egyébként értesérülem vagy nem. Ugye ezek ből lesz jelenetek filmekben, akkor elindul a kocsmai verekedés. Erről nincs szó. Isten soha ilyenre alapot nem szolgáltatott és nem adott. Nem kötelezettség ez. Ez a lehetőség. Tehát ez a büntetési lehetőség. És ez nem bosszú, hanem ez a megtorlás elve. A visszafizetés elve. Ez benne van a Szentírásban. Erre utal Jézus szemet, szemért, fogat, fogért. Mózes második könyvén a 10 parancsolat után is olvassuk, és más helyütt is a mózesi törvényekben. Ez tehát a második lépés, amikor azt mondom, az elsőre mondtam, hogy jogtalan, igazságtalan, erre azt mondhatjuk jogos és igazságos. Nem a mi kezünkben, de egy törvénykezési rendben. És itt exkurzust teszek, nem hosszan értelmezve ezt, ez nagyon fontos, hogy Isten igéje ilyen értelemben a büntető jogot, és majd erre még vissza utalok, ami egyébként egy társadalmat kell, hogy szabályozza, ezt igenis ilyen értelemben legalizálja, ez valóban törvényes lehetőség és eljárási rend. Amit Jézus tanít, nem ez ellen szól, hanem egy személyes kapcsolaton belüli egészen más szeretettel teli magatartásról. Mert itt érünk el Jézushoz, itt van a harmadik fokozat, amikor nem igazságtalan válasz, és nem is igazságos válasz, hanem szeretetteljes válasz jöhet arra, ami engem ért. Ez az új, amit Jézus hoz, ez az új lehetőség, hogy nem kell visszaütni. Sőt, nem, hogy visszaütni nem kell, hanem lehet tenni a másik javára. Persze erre mondhatjuk azt, meg mondhatják emberek, hogy erre ki lenne képes. Testvérek, csak azok képesek rá, képesítettek is rá, akik már megtapasztalták, hogy ők is ütöttek valakin sokat, és az nem ütött vissza. Azok képesek erre, akik tudják, hogy Jézus Krisztus bűneimmel én szegeztem keresztre. Akik látják, hogy én voltam, aki megostoroztam. Én köptem arcul. Én ütöttem meg. Én vertem szögeket bűneimmel a kezébe, lábába. És ő értem halt meg. Csak azt tudja, mit jelent ez, aki látja Jézust. Hogy Jézusban Isten nem egyenlő mértékkel közelít hozzám, és nem igazságtalanul, hanem szeretettel. Ó, testvérek, itt újra meg kell állni, és végig kell gondolni azt a elképesztő gondolkodásunkat, amelyik azt fogalmazom meg sokszor, hogy hát azért, ami most rajtam van, ezt nem érdemeltem. Vagy valaki azt mondja, hogy hát Isten jól megbüntetett engem. Hát testvérek, ha az érdemem szerint történne, ha csak egyenlő mértékkel történne, én itt nem állnék. Ha jól megbüntetett volna engem az Isten, rég a kárhozat fia lennék. Istennek minden útja kegyelem és hűség. És Isten szeretete és jósága egyedül az, amelyik megtörhet, és képessé tehet, hogy én magam is úgy viselkedjek, úgy álljak az ellenem szegülőnek, ahogy ő állt. Jézus, emlékszünk, egy példázatban is tanít, amikor egy kifejezhetetlenül nagy összeggel adós ember elmegy a királyhoz, és könyörög, hogy bocsásson meg neki, mert nem tudja visszafizetni. A királynak telik a jó szívéből, és elengedi, kegyelmes hozzá. Aztán kimegy ez az ember az utcára, szembe jön vele, akinek abszolút jelentéktelen tartozása van, és folytogatni kezdi. És azt mondja, vagy fizetsz, vagy az adósok börtönébe juttatlak. Amikor a király megtudja ezt, ismerjük a példatörténetet, megbünteti ezt az embert, akinek elengedte az adósságát. Nehogy ez a büntetés a miénk legyen. Miután elengedte a királyok királya a mi tartozásunkat, és mi jövünk, és folytogatjuk azt, aki nekünk tartozik, aki a mi adósunk. Szívünk mélyéig, testvérek, újra és újra át kell élnünk, hogy Isten mit engedett el nekünk, mit bocsátott meg nekünk. És ha ezt látjuk, felszabadít bennünket. Felszabadít arra, hogy az igencsak jelentéktelen dolgokat, amivel engem naponta megbántanak, vagy éppen a komoly sérelmeket is viszonyítsam és lássam, hogy ahhoz jelentéktelenek, amit nekem megbocsátott az Isten. Hogy ne lehetne nekem is elengedni? Hogy ne lehetne nekem is megbocsátani? Arra, hogy így éljük, valóban csak így lehetünk képesek. És Jézus ezt felragyogtatja előttünk, mint lehetőséget, és mint az ő tanítványainak egyedüli és igazi útját. És természetes, újra mondom itt egy picit az előbbiekre vissza, kanyarodva, hogy társadalmi téren, nemzetközi viszonyokban, tömeggyilkosság esetén más szempontokat is érvényesíteni kell, nyilván a jogrend szerint. Beszél a Biblia arról, hogy a hatóságnak, az államnak milyen jogosítványt adott az Isten. Beszélt arról, hogy meg kell büntetnie a gonoszakat, és fékeny kell tartani a gonosz cselekedeteket, és a jókat pedig meg kell jutalmazni, védeni, és mellé kell állni. A Római Levél 13. fejezetében olvassuk el, hogy mit is ír az ige. Ez áll és érvényes. Természetesen ez azért van már így, mert itt van a gonosz jelen a világban, és mert féken kell tartani társadalmi téren is. És igazán azért van ez, mert kivonta magát az ember Isten hatásköre alól, és azt képzelte, hogy majd ő kézbe veszi az irányítást. Mert a világ Isten nélkül épít mindent. Az Isten nélkül próbál tenni mindent. Ennek a következménye az, ahova jutottunk. A mi dolgunk azonban nem az, hogy ebben a világban, önmagában erről értekezzünk, és hogy ezekben a súlyos nagy kérdésekben igazságot tegyünk. A mi dolgunk az, hogy Istennel, Jézus Krisztussal, az ő szeretetével jelen legyünk, és ahogyan emlékszünk a küldetésre, feltartóztassuk a romlást, mint só, és oszlassuk a sötétséget, mint világosság. És éppen azokban jelenik ez meg, azokban a helyzetekben, a szituációkban, amikről Jézus beszél itt. Hogy hogyan is éljük át, hogyan is megyünk át a megrázkódtatásokon, a sérelmeket, hogyan viseljük. Hogy láthatóvá váljon bennünk Jézus Krisztus. Hogy bennünk lássák azt, aki más, aki több, a aki szeret. De testvérek, másokért is, és önmagunkért is erre van szükségünk. Másokért, hogy mások tapasztalhassák ezt a mindenek ellenére való feltétel nélküli szeretetet. És magunk számára is szükség ez, mert a sérelmeink, a bántások, a feszültségek, amelyeket évtizedeken át hordozunk a szívünkben, megemésztenek minket, testvérek. Megrontják az életünket, elveszik az örömünket, elválasztanak egymástól, szembeállítanak másokkal, megnyomorítanak minket. És amikor kimondom ezeket, testvérek, még abban fogom fokozni, és ez még mélyebben is, még mélyebben megrázza a lelkemet, hogy sajnos vannak mégis, akiknek ezek a kincseik. A sérelmeik. Szinte dicsekszenek a nyomorúságaikkal, meg a megaláztatásaikkal. Ezekre hivatkoznak, sőt, versengenek vele, hogy én több ilyet kaptam, mint te. És miközben ezt teszik, miközben szinte kincsként őrzik, fel tudják sorolni, gyermekségüktől fogva mennyi sérelem érte őket, elviselhetetlenek. Kibírhatatlanok a környezetük számára, mert nincs bennük öröm, mert nem jön át rajtuk semmi, ami igazán a menny levegőjét jelenteni, a bocsánat levegőjét, a szabadság levegőjét. Hogy vagyunk ezzel? Azt mondtam, ne soroljuk a sérelmeinket, nem véletlenül mondtam. És nem azért, hogy elfojtjuk magunkba, hanem azért, mert nem kell, hogy hordozzuk, mert van, aki leveszi rólunk. Mert nem kell, hogy felhánytorgassuk, nem kell, hogy felróljuk, nem kell, hogy visszaemlékezzünk rájuk. Lehetünk szabadok. Szabadok a többre, szabadok a jobbra. Ezt ragyogtatja fel az Úr Jézus számunkra. Óvjon meg bennünket, testvérek, a lámeki bosszú, ittas lelkülettől. Bízzuk az igazság szolgáltatásra, és amit tehetünk az igazságosságért, tegyük úgy, hogy jogszolgáltatásban valóban így legyen. Bűnért megfelelő büntetés. De nekünk itt van az egészen más út és lehetőség. A kapcsolatainkban. Az Úr Jézus Krisztus által mondottak, hallottátok. Megmondatott szemet szemért, fogad fogért, én azonban ezt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Ez az Isten nem ismerő ember számára tiszta bolondság és lehetetlenség, sőt, sokan mondják balegség. Pedig ez a legnagyobb erő útja. Isten újjászületett gyermekei élő reménységre születtek újjá. Isten hatalma által, Isten hatalma őrizete alatt élnek, és Isten hatalma munkálkodik bennük általuk, nem gyengeség, nem balegség, hanem mennyei erő. És ha Jézusra nézünk, akkor látjuk, milyen hatalmas erő az ő hosszú tűrő ereje, az ő irgalma, az ő szeretete. Azt olvassuk róla, ő valóban ilyen volt. Erre hivattatok el, olvassuk Péternél, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a téveigő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Igen, ő tud bennünket meggyógyítani. Az ő sebei által gyógyulnak meg a mi sebeink. És aki meggyógyul minden elégtétel utáni vágyból Jézus sebei által, az kész arra, hogy a rajta ütött sebeket az ő gyógyító kezére bízza. És kész arra, hogy ne üssön sebeket másokon. És figyeljük meg, testvérek, hogy az Úr Jézus nem csak azt mondja el nekünk, hogy engedjük el, vagy tűrjük el, vagy fogadjuk el a bántalmakat, mert az igazi tanítvány, testvérek, nem csak elenged, nem csak megbocsát, hanem tesz valamit azért, aki vele ezt tette. Az igazi tanítvány az nem csak el tudja fogadni, el tudja tűrni, hanem visszájára tudja fordítani. Azért az emberért tud cselekedni, aki vele ezt teszi. Testvérek, ez a több. Ez Jézus. Enged, ad, tesz, köszönt, imádkozik. Azt olvassuk, Jézus mindezt elmondja. Az ellenséggel kapcsolatban. Valaki elmondta az elmúlt hetekben, hogy itt járt valaki Kecskeméten, és nem jutott el oda, hogy találkozzanak, és mondta, hogy hát bizony nagyon nehéz lenne vele találkozni, megmondja őszintén, kerül is a találkozást, mert évekkel ezelőtt egy nagyon kemény, egymással szembe feszülés alakult ki közöttük, és aztán ő próbált egy idő után, így mondta maga is, hogy egy mérföldet megtenni, mert oda ment hozzá, és köszönt neki, de ahogy köszönt, és találkoztak kétszer is, semmiféle viszonzás, még köszönés sem kapott. És azt mondta, hogy hát úgy látszik, ezt a második mérföldet már nem nagyon tudta megtenni. Érte? Nagyon őszintén mondta el, most kerüli ezt az embert. Én nem fogadta el még a köszönését sem. Lehet, hogy neked is van ilyen, mert hogy te is el tudod ezt mondani. A kérdés az, hogy elég ezt kimondani, hogy a második mérföldet nem tudtam megtenni. Jézus nem erre indít. Nézzük Jézust, lássuk, hiszen az ő vereségnek látszó keresztje győzelem. Ott a Golgotán megvívta a győztes harcot. Nézzük őt, aki úgy szeretett, hogy imádkozott az ellenségeiért. Ez a több, ez a különbség. És ott van vele két lator, ők is sérelmeket okoztak és sérelmet szenvedtek, büntetést kaptak, méltó büntetést, de egészen másként élték át, mint Jézus. Milyen mérhetetlen erőforrása Jézus szenvedése, Jézus imádsága, a szeretet győzelme a gonoszság felett. Ebből élünk. Ezért lehetünk új emberek. És ugyanakkor még egy gondolattal arra visszautalva, hogy az emberi igazságszolgáltatás és ez a szeretetteljes hozzáállás hogyan és miként valósulhat meg. Ha egy egyszerű példát hozunk ide, ami úgy hozom ide, hogy voltak, akik ennek tanúi vagy átélői lehettek, legalábbis egy bizonyos értelemben tudhatnak róla, akkor értik majd a történetből, hogy mire is utalok. Mondjuk betört valaki hozzánk. Rajta kapjuk. Mit teszünk vele? És itt most lehet ugye sok oldalúan megközelíteni ezt. Én csak egy példát mondok arra, hogy hogyan lehet kettős módon úgy cselekedni, hogy az, ezt a lelkületet is, de ugyanakkor a jogrend szerinti igazságosságot is érvényesítse, és majd egy másik példát is hozok, amiben Isten nyilván másként is tud vezetni. Isten táborában történt, tanúi vagyunk néhányan ennek, betört valaki, ellopta a fiatalok dolgait. Csodálatos és hatalmas dolog az, hogy ezt a elmenekült és bennünket tökéletesen átrázó embert elfoghattuk. Oda vittük, nem hosszan sorolom, már nagyon izgalmas az egész, akárhányszor elmondom, engem is átjár ennek a csodája. És tanulni vagyunk annak, hogy ezt a bizonyos fiatal embert, aki már végig lopott, amit csak lehetett, ilyen egyházi köröket, amikor megfogták, megfogtuk, nem én voltam, de Jenő is ott volt ebben a menetben, akkor behoztuk a Betlehembe, a nagy épületbe, az ebédlőbe, és leültettük, és megvacsoráztattuk. És elbeszélgettünk vele az evangéliumról. Ezzel együtt fölhívtuk a rendőrséget. És kijött a rendőrség, és elvitte ezt a fiatalembert. Aztán nem tudom már a tanúság tétel után, hogy is ment, de tudom, hogy a fiataloknak tanúknak kellett lenni, hogy ellopták tőlük ezt, azt, azt. Minden majdnem meglett, úgy emlékszem, hogy már minden meglett abból, amit elvitt. Csak azt akartam ezzel illusztrálni, testvérek, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást. Leültethetem a rablót vacsorázni, őszinte szívvel. És beszélgethetek vele, hogy van megoldás. Jézus Krisztusban. De a rendőrséget is hívnom kell, mert azért nem abból áll ez a dolog, hogy ilyen módon neki most megbocsátottunk, mert megbocsátottunk. De engedjük szabad lábon, és hát hadd csinálja ezt tovább, hanem valami módon az emberi igazság szolgáltatás mértéke alá is oda kell állítani. Lehet azt mondani, testvérek, hogy ezt lehet máshogy is. Igen, én is azt gondolom, hogy Isten adhat másként is, máshogyan is ilyet, de valahol ezt is gondoljuk végig. Az a más most egy irodalmi illusztráció, hagy legyen, ha megengedik a testvérek itt a végén. Nagyon jól ismerjük, úgyhogy nem mondok vele újat, Viktor Hugo Nyomorultak című regényéről. Hadd idézzem ezt most fel. Jean Valjean az őt befogadó püspöktől hajnalban elmenve elviszi a vérkészletet. Talán tudunk róla, elfogják, és a következő történik utána visszaviszik a csendőrök a püspökhöz. Ön az, kiáltott fel Jean Valjeanra tekintve a püspök. Nagyon örülök, hogy látom. Igen ám, de én a gyercsatartókat is önnek adtam. Azok is ezüstből vannak. Bizonyára megkapott értük 200 frankot. Miért nem vitt el a gyercsatartókat az előeszközökkel együtt? Jean Valjean kerekre nyitotta a szemét, és ahogy a püspökre nézett, azt a kifejezést semmilyen emberi nyelvre nem írhatja. Így hát igaz, méltóságos úr, szólt a csendőrőrmester, amit ez az ember állít. Találkoztunk vele. Úgy ment, mint aki eliszkol. Megállítottuk, kíváncsiak voltunk, mit visz. Ezeket az erőeszközöket. És azt mondta, vágott közben mosolyogva a püspök, hogy egy öreg papbácsitól kapta, akinél éjszakára megszállt. Értem már. És önök visszahozták. Tévedés volt. Ezt szerint újra elbocsáthatjuk? Kérdezte az őrmester. Természetesen, válaszolta a püspök. A csendőrök elengedték Jean Valjeant, aki hátra tántorodott. Igazán szabadon eresztenek? Kérdezte csak nem artikulátlan hangon, mint aki álmában beszél. Igen. Mehetsz az utadra, nem hallod? Szólt rá az egyik csendőr. Barátom, mielőtt távozik, szólt a püspök. Itt vannak a gyertyatartói, fogja. A kandallóhoz ment, levette a két ezüst gyertyatartót és odaadta. A képmű szótlanul nézte, és egyetlen mozdulattal, egyetlen pillantással sem zavarta a püspököt. Jean Valjean minden porcikája remegett. Gépiesen, révetegen vette át a két gyertyatartót. Most pedig, szólt a püspök, menjen békességben. Hogy el ne felejtsen, barátom, ha megint meglátogat, fölösleges, hogy a kert felé kerüljön. Jöhet, mehet bármikor az utcai ajtón, éjjel-nappal csak kilincsre van csukva. Aztán a csendőrökhöz fordult. Uraim, távozhatnak. A csendőrök elmentek. Jean Valjean olyan volt, mint akit ájulás környékez. A püspök odalépett hozzá, és halkan mondta. Ne felejtse, soha se felejtse el, hogy megígérte, ezt a pénzt arra fogja felhasználni, hogy becsületes ember legyen magából. Jean Valjean, aki nem emlékezett, hogy bármit is megígért volna, nem bírt megszólalni. A püspök erősen hangsúlyozva beszélt, ünnepélyesen folytatta. Testvérem, Jean Valjean, nem vagy többi a gonoszé, hanem a jóé. Megvásárolom tőled a lelkedet, elveszem a sötét gondolatokat, a romlás szellemétől, és Istennek adom át. Lehet így is. Nem ő vásárolta meg a lelkét, ezt jól tudjuk. De ha valaki megvásárolta, a legdrágábbat adta érte. De ha valaki az ő követője, hát ne adhatna két gyertyatartót, meg még erőeszközöket is, meg nyitott ajtót egy fegyencnek, egy börtöntölteléknek. De igen, mert ez a több, ez a kereszténység. És bánthat a világ? Ohogy ne. Hogy tekintenek? Mint vágójuhokat. Mégis diadalt aratunk. Mert ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted nyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. A diadal a szeretet diadala. Jézus diadala. Ez nem legyűri a másikat, hanem mentő szeretettel emeli a másikat. Ez Jézus lelke. Legyen ez a miénk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mélyre is magasra vittél. És köszönjük neked, hogy láthatunk téged a Golgota magaslatán, mert annál magasabb pont nincs a világon. Ott győztél, ott arattál diadalt, ott ütötted ki kezünkből a fegyvert, ott békéltettél meg bennünket az Atyával és egymással, és köszönjük, hogy áll a te szent kereszted elmúlás és rom felett. És köszönjük, Úr Jézus, hogy menekülhetünk hozzád, hogy szabaddá váljunk a bennünket ért bántalmaktól, sérelmektől, de nem úgy, hogy önmagában sebeket kötözöl, hanem úgy, hogy tudjunk a bennünket bántókért imádkozni, áldani őket, engedni nekik, és értük is élni. Úr Jézus, nem megy ez nekünk. Rengetegszer jogtalanul bántottunk másokat, és talán néha igazságos mértékkel adtuk vissza, amit kaptunk. De ezt a többet, ezt olyan-olyan ritkán gyakoroltuk még. Bocsáss meg, hogy ezzel magunkban éltünk, és magunkra maradtunk. És bocsáss meg, hogy nem tudtunk bizonyságot tenni rólad. Nem tudtunk téged dicsőíteni. Kérjük, tölts el minket a te szent lelkeddel. Kérjük, hogy járd át a mi egész életünket, hogy ez a több megvalósulhasson, és te tudod és látod, és mi is tudjuk, látjuk, kik között, kik ellenére, és kikért történhet ez. Kérjük, hogy vezess tovább, Urunk, és tarts meg bennünket ezen az úton, mert ha nem jönnél velünk, ha a te orszád nem vezetne minket, akkor nem mernénk kilépni. Sem a falak közül, sem az emberek közé, sem sehová. Kérjük téged, hogy ígéreted szerint maradj velünk. Amen. Amen.